Köszöntöm ezeket, szervusztok! 2011-ben indult útjára a MeToo mozgalom, aminek köszönhetően a globális nyilvánosságban és a hazai nyilvánosságban is a média szereplők és úgy általában az állampolgárok is újra kellett, hogy tanuljuk a bántalmazás különböző formáinak fogalmait, egyáltalán az erről szóló beszédet. Nyilván ez rengeteg fájdalommal, rengeteg vitával és rengeteg megbántódással is együtt jár, de azt gondolom, hogy közben mégiscsak az eredménye üdvös összességében, hiszen például tudatosodott sokakban az, hogy mennyi féle módja van valójában a hatalommal való visszaélésnek, egyáltalában, hogy a hatalom mint olyan, az alkalmas arra, hogy visszaélnek vele, és ezzel a hatalomnak kiszolgáltatottakban súlyos traumákat és olyan sebesüléseket okozzanak, amelyekkel foglalkozni kell. Még ma sem tiszta természetesen az, hogy pontosan milyen típusú reparáció lenne az, ami a leginkább segítené az áldozatokat, túlélőket, de egy biztos, legalább végre elindult egy erről szóló diskurzus, legalább végre elkezdődött a fogalmaknak az újragondolás, egyáltalán a megtalálása, hogy le tudjuk írni az ezzel kapcsolatos élményeinket, illetve be tudjuk fogalmazni ezekhez a bántalmazásokhoz a viszonyulásunkat. A mai történet egy olyan fiatalemberé lesz, aki hamarosan videósorozatot indít, amelyben egy szélsőséges bántalmazás történetén keresztül próbál arról beszélni, hogy hogyan lehetséges a gyógyulás, és egyáltalában mire kell figyelnie annak, aki a bántalmazást elszenvedte, egyáltalán fölfedeznie magában azt, hogy bántalmazott, ahogy ő fogalmaz, nem áldozat, hanem túlélő, és még inkább, hogy a környezetének hogyan lehet ebben segítségére lenni, egyáltalán segítséget kérnie, mert hogy ez sem magától értetődő kérdés, illetve feladat. Ivák Bencéről beszélek, akit ismerhettek többek között tartalom előállítói működéséből is. Volt egy nagy hatású vita, amit vele készítettek, illetve most már évek óta a G-ciklopédia tartalmait állítja elő ő maga. Ő fog egy új videósorozatot indítani, mégpedig július 22-től kezdődően. Erről fogunk most vele azonnal majd beszélgetni. Előtte azonban még egy gyors szolgálati közlemény, ahogy a tegnap már mondtam, ezen a héten szombaton tartják a Budapest Pride-ot, amely a Városházáról fog majd indulni. Természetesen a Partizán nem csak magát a menetet, hanem az egész napot végig közvetíti. Számos vendéggel, műsorelemmel készülünk a számotokra, tehát egész napos programot kínálunk majd azoknak, akik velünk tartanak. Pont friss fejlemény, hogy Tuzsan Bence igazságügyi miniszter megfenyegette Karácsony Gergelyt, hogy a menetet szervezni bűncselekmény, a meneten részt venni pedig szabálysértés. Úgyhogy igazán izgalmas majd az, hogy hogyan fog lezajlani maga ez az egész menetelés, de egy biztos, a Partizán ott lesz és közvetíti ezt a számotokra. Úgyhogy kérlek, szombaton tartsatok velünk. Most pedig fordulok vendégemhez, aki nem más, mint Ivák Bence. Szervusz Bence, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad megkívásunkat.
Szia Marci, én köszönöm.
Kezdjük azzal, hogy az Elmondhatom Alapítvány csatornáján, ahogy mondtam, július 22-től indul ez a videósorozat, amit terveztek, és téged idézlek, úgy fogalmazol, a saját gyógyulásod útját osztod meg, hogy bátorítást nyújts mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak. Kezdjük azzal, igazából mi ez a cipő, amiben te jársz, és amiben azt feltételezed, hogy mások is taposhatják hát az élet útját.
Hát legalábbis tudjuk, hogy nagyon sokan tapossák. Hát az egész egyszerű megfogalmazásban ez egy nagyon hosszú és elég kegyetlen gyerekkori szexuális bántalmazás, amiben nagyon sokan érintettek, és nekem sikerült, hát nem tudom én, mi a legpontosabb megfogalmazás, kijönnöm abból a tornádóból, amit ez okoz, és azt gondoltam, hogy ha nekem sikerült, akkor másnak is fog.
Kezdjük akkor magának ennek a bántalmazás történetnek az ismertetésével. Ugye te megosztottad velem azt a scriptet, ami alapján az egyes videóadások fognak majd elkészülni, tehát nekem volt lehetőségem megismerni a te történetedet. Ebből azért alapvetően az derül ki, hogy egy olyan bántalmazóról van szó, aki gyerekkorodban, hát a tanárod volt, hogyha jól mondom.
Nem engem tanított, ő egy kispesti iskolának a tanára, ahol egy nyílt nap alkalmával ismerkedtünk meg, és aztán hozzánk szegődött, tehát ő engem nem tanított. De egyébként abból az iskolából viszonylag hamar kirúgták, mert bántalmazott egy kisfiút.
Úgy fogalmazva, az én bántalmazom kifejezett örömét lelte a testem kínzásában és megalázásomban. Most anélkül, hogy ilyen szutykos bulvár részletben mennénk bele, mi az, amit el tudsz mondani arról, hogy a nézőnk mégiscsak fogalma legyen arról, hogy a te bántalmazásod miben merült ki?
Figyelj, ez egy azért kicsit hátrébről jövök. Ugye az van, hogy ez lesz az első ilyen videósorozat, és nem tudom azt, hogy milyen lesz a fogadtatása. Nem tudom azt, hogy Én nagyon keresem azt a határt, hogy meddig engedjem be a nézőt, hol kezdődik az én magánéletem, mi az, amit még meg kell osztanom annak érdekében, nem csak azért, hogy mondjuk hitelessé váljak, hanem hogy mi az, amiből tényleg tanulnunk kell, és hol van az, hogy az viszont az én méltóságomat szolgálja, hogyha azt így megtartom magamnak. Ennek tükrében válaszolok igazából. Ami a legzsigeribb hatást okozta valójában, illetve okozza mai napig az a tehetetlenség, amit akkor érez egy gyerek, amikor használják a testét, és hát nyilván ez egy olyan erőfölény érzelmileg, fizikailag, mentálisan, intellektuálisan, mindenhogy, amiben nem, hát egy gyerek nem tud győzni, egy gyerek nem tud ebben, nem tud ebből jól kijönni, ez nem egy jó kis móka kacagás, hanem ezek testlefogás, és onnantól kinek a fantáziájára bíz, ami mi történt, tehát hogy
ebben azt mondom, nagyon érzékletesen írsz arra, hogy mi az, ami történt veled. Engem az érdekel, hogy mikor képződött meg az elősőként az a tudatod, hogy te elszenvedője vagy valaminek, amit bántalmazásnak hívunk.
Hát képzeld, hogy ezt én már alatta tudtam. És az egy hosszú út volt, és nem emlékszem egyébként így a pontos stációira lévén, hogy azért elég fiatal voltam, de 13 éves voltam, amikor nagyjából véget ért.
Hát az egészen kis gyerekként kezdődött.
Hát 6 évesen ismertem meg. Igen. És igazából már a vége fele ő egészen nyíltan kommunikált erről. Tehát, hogy én őt ott és akkor szembesítettem, hogy én tudom ám, hogy te mit csinálsz, de mindegy volt, mert annyira a hatása alatt voltam, az érzelmi, tehát itt olyan érzelmi zsarolásokról beszélünk, hát figyelj, most mondok egy történetet, amit talán még így el is akarok mondani, hogy képzeld el, hogy mi nagyon szegények voltunk, tehát hogy mi jártunk a kilós turkálóba, amikor érkezett az áru, és ott kiborították az asztalra a dolgokat, és akkor válogattuk, hogy na, akkor melyik az a nadrág, amit kilóáron megveszünk. Tehát ilyen, hogy új dolgok nekem nem voltak. És képzeld el, hogy kaptam tőle egy vadonatúj biciklit, ami hát azzal kilóra megvett. És nem volt összeszerelve. És képzeld el, hogy nem szerelhettük össze aznap, hanem az is a zsarolás tárgya volt. Ha velem alszol, akkor majd másnap összeszereljük. És másnap fölkeltem, és nekiálltam egyedül, de hát érted, 8 évesen ki tud biciklit szerelni.
Ugye a gyermekbántalmazással kapcsolatos szakirodalom mindig azt szokta említeni, hogy általában a bántalmazó az vagy egy családtag, vagy a családhoz közel álló személy. És ami különleges a te történetedben, hogy ez az ember gyakorlatilag úgy tudott közel kerülni hozzád, hogy nem vérségi alapon áll kapcsolatban a családdal. És nyilvánvalóan nézőnkben is fölmerül az a kérdés, hogy hát a környezeted ezt hogyan hagyta tétlenül. És ezt kérdezem azért is, mert van egy, hát rengeteg többletes részlet van ebben a szövegben, de ezt muszáj felolvasnom. Leírsz egy helyzetet, amikor eléd került nem olyan régen egy ajándék, amit egy rokonodnak rajzoltál, és azt mondod erről, hogy egy hatalmas, eltorzult, az arctól a nemi szervig érő orrot rajzoltam, és mindenféle rákcsáló meg pók jött ki az intim testrészből, és azt írtad az aljára, hogy boldog születésnapot. Tehát ez volt a születésnapi ajándékod egy rokon számára, ami nyilvánvalóan nem tud nem segélykiáltásként értelmeződni a rokon irányába, még akkor sem, hogyha ez nem tudatos volt egy kisgyerek részéről. Szóval anélkül, hogy most nagyon bájkálnék a családi viszonyaidba, miért maradt el a környezetednek a segítsége egy kisgyerek irányába?
Hát figyelj, egyrészt, és ezzel senkit nem kívánok fölmenteni, de azért az efféle tudatosság, ami mondjuk szerencsére már ma jellemzi a szülők legalábbis egy rétegét, azért ez nem volt. Uh-huh. De az biztos, hogy keresem, érted megint, hogy mit akarok mondani, meg mit nem. Figyelj, az biztos, hogy egy nagyon nagyfokú éretlenség volt nálunk mindenki részéről, meg nálunk ilyen iszonyatosan terhelt családi sztorik vannak generációk óta, és hát ennek ez rajtam csattant a végén. Én most már most volt 6 éve, hogy nem tartom a kapcsolatot a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel, és én voltam az első, aki azt mondta, hogy figyeljetek, ezt állítsuk meg. Tehát ez, hogy generációkon keresztül mennek a hazugságok, mennek a kegyetlenségek, és mennek a mismásolások, meg a tabusítások, meg a nem beszélünk róla, hát ez lett belőle, nem beszélünk róla.
Csak annyit mondja, nekik tiszta volt az, hogy mind mész keresztül, vagy teljes egészében indiferens volt a számukra, nem is foglalkoztak ezzel?
Nincsenek jelentősége most itt ebben a pillanatban. Itt most egy dolog a fontos, az, hogy tanuljunk ebből.
Ami különösen meglepő, ugye ezt írott, hogy tanárként dolgozott az ember, tehát akkor nem volt veled közvetlenül tanárként kapcsolatban, viszont azt írott szintén, hogy ő egy elítélt személy volt.
Igen.
Bántalmazásért, kiskorúak kényszerítésért volt elítélve korábban?
Igen. Hát egy elítélt pedofil.
És elítélt pedofilként visszamentett egy közoktatási intézménybe Magyarországon, és gyerekekkel kapcsolatban állhatott?
Nem, az kb. Akkor történt, amikor mi megismerkedtünk vele.
Aha.
Akkor ott onnan őt kirakták.
Mit lehet erről tudni ebben a Magyarországon, hogyan zajlik? Tehát aki valaha emiatt elítélésre került, azt gondolom az ember, hogy van valami központi adatbázis, vagy valami, amin keresztül őt nem tudom én fél évente, évente mondjuk a helyi rendőrkapitányság behívja, valamilyen módon monitorozzák az ő környezetét, vagy bármilyen más módon rajta tartják a szemüket. Tudsz erről bármit mondani, hogy ez Magyarországon hogyan van szabályozva?
Hát nem. Illetve hát az ellentetjét tapasztaltam. Tehát, hogy konkrétan ez az ember, én rajtam kívül 4 fiúról tudok, akit konkrétan ő bántalmazott. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ja, és ráadásul börtönbe se került egyébként, hanem csak 2 év felfüggesztettet kapott. Érted? Tehát, hogy egy vicc. És utána...
Szexuális kényszerítésért mindössze 2 év felfüggesztett?
Nem tudom, hogy mi volt szexuális kényszerítés, szexuális bántalmazás, fogalmam sincs, hogy mi volt. Mi volt a papírnak a tetején, de hát érted? Nyilván azóta szigorodtak a törvények, de például ugye lett ez az adatbázis pár évvel ezelőtt, ez az úgynevezett pedofil kereső, ott nincs benne. De biztos megvan annak is a szabálya, hogy mikortól kerülnek be ebbe az adatbázisba, nem tudom.
Írsz arról is, hogy elmentél abba az iskolába, ahol az ember oktatott, ha jól értem.
Nem abba, hanem abba, ahova én jártam.
És szembesített a tanári kart arról, hogy mi történt veled, és igazából azt mondtad, hogy az volt ennek a célja, hogy felelősségre vont őket, hogy pedagógusként hogyan fordulhatott elő azt, hogy nem érzékelték azokat a jeleket, amiket akkor produkáltál. Ugye arról írsz, hogy alapvetően nagyon sok harag volt benned, alapvetően loptál, rosszul viselkedtél, verekedtél. Kérlek, mesélj egy kicsit erről, hogy pontosan milyen következményei voltak ennek az iskolai viselkedésedben, és hogy hogyan reagáltak erre a tanárok, amikor végső soron szembesítetted őket ennek a helyzetnek a megtörténtével.
Hát figyelj, alapból ugye azt, az az érdekes ebben, hogy az, és erről is szó lesz a Traumán túl videósorozatban, hogy azt kell látni, hogy az, aki nem tud regenerálódni, mert nincsen egyetlen egy nyugalmi pontja sem az életében, nem tapasztal együttérzést senkitől, és különféle borzalmak történnek vele, annak nyoma marad. Tehát én állandóan hazudtam, és egy olyan világot kreáltam magam köré, amivel tudtak foglalkozni, és akkor nem azzal kellett foglalkozniuk, hogy én hogy érzem magam, mert ez rettenetes volt, hanem én szépen vetítettem valamit. De figyelj, nekem betöréses balhéjaim voltak, anyámmal jártunk rendőrségre, bíróságra, tehát ilyen nagyon, tényleg nagyon extrém kilengések voltak. És egyébként ennek a visszamenetelnek csak az egyik, inkább a kisebb szelete volt az, hogy felelősségre vonjam a tanáraimat. De valóban föltettem azt a kérdést, hogy fordulhat elő egy gyerekközpontú iskolarendszerben, hogy én a klasszikus jeleket produkáltam, és hogy senki nem tette föl valójában a kérdéseket. Illetve ez nem teljesen igaz, mert van egy emlékem arról, hogy talán a helyi gyerekjóléti szolgálatnál beszélget velem valaki, tehát föltételezem, testi jelei voltak annak, ami velem történt, és valaki mégis bejelentést tett, de hát semmi nem történt. A másik fele pedig az volt, amiért visszamentem valójában mind a 2 iskolámban, ahol jártam, az általános iskolában, meg a gimnáziumban is, hogy beszéljünk róla, hogy ne legyen tabu, hogy elmondjam azt, hogy figyeljetek velem, ez történt. Igen, egyébként ezt nem vettétek észre, de hogyha most van gyanútok, akkor én el tudom nektek mondani azt, hogyha nekem föltettétek volna kérdéseket, vagy az esetemben történt volna lépés, és én megkaptam volna azokat, például az érzelmi validáló mondatokat, például a helyes hozzáállást az én történetemhez, akkor az biztos, hogy én nem 32 évesen jutok el oda, ahol most tartok, hanem sokkal előbb. És igazából ennek a fontosságára hívtam fel a figyelmet, hogy nem csinálhatjuk azt, hogy ez másnak a dolga. Majd jó, majd akkor ő intézkedik. Én csak egy tanár vagyok, nincs ilyen.
Ugye, mondtam már a legelején, hogy eléggé következetes vagy abban, hogy nem áldozatként, hanem túlélőként határozod meg saját magadat. Mi a különbség számodra a kettő között?
Ez egy út, és amikor a gyógyulásom elején voltam, akkor az egy teljesen valid állapot volt, hogy én azt éreztem, hogy én az áldozata vagyok ennek a helyzetnek. És aztán ahogy haladtam a gyógyulás útján, és tulajdonképpen vettem vissza a kontrollt a saját életem felett, akkor egyszer csak eljött az a pont, amikor én már nem áldozatként tekintettem magamra, sőt, kikértem magamnak, hogyha valaki így hivatkozott rám, vagy, de nem is azért, hogy ne így hivatkozz rám, hanem hogy ne sajnálj engem. Akkor megjött egy ilyen, hogy figyelj, én most már kint vagyok ebből. És akkor jön a túlélő, mert hogy tulajdonképpen túléltem, tehát már kint vagyok a bántalmazás legintenzívebb hatásából évek alatt megdolgoztam. De hát figyelj, ez 15 év munka. Ez 15 év kőkemény munka. És annak egy nagyon nagy része volt, még áldozatként tekintettem magamra, és aztán jött, amikor már figyeljetek, ezt túléltem. És egyébként a harmadik abszolút érvényes kifejezés, ez pedig az érintett. Ugye ez egyen semlegesebb, hogyha valaki úgy szeretne erről kommunikálni, mert szeretne, csak még nem tudja, hogy hogyan, még nem tudja, hogy ő most hogy is áll ahhoz, hogy én most akkor ennek az elszenvedője vagyok, vagy a túlélője, akkor nyugodtan bátorítom, hogy használja azt a kifejezést, hogy én érintett vagyok, és akkor...
Nyilván nagyon nehéz téma, de hogy engem kifejezetten érdekel, mert erről is hosszan jössz, és ez szerintem szintén egy nagyon fontos aspektus ennek, hogy a szexel kapcsolatos szocializációt hogyan ment végbe. És nyilván akinek egy bántalmazásból ered az első szexuális élménye, azt nyilvánvalóan egész életében ez meghatározza, és alapvetően befolyásolja azt, hogy később az intimitás megélésére való képessége, vagy az intimitásnak a biztosítására való képessége hogyan alakul. Mondom még egyszer, nem a bulvárrészek érdekelnek, inkább csak az, hogy milyen tapasztalataid vannak, tehát ennek milyen fázisai voltak, amin keresztül kellett menned, és hogyan alakult ez a te esetedben.
Hát figyelj, azért a szex a legnehezebb része, mert egyrészt a szex körül is van egy ilyen tök nagy tabu, hogy egyébként mondjuk egy párkapcsolaton belül hogyan kommunikálunk a szexről, meg az a baromi nehéz ebben, hogyha mondjuk van egy olyan élethelyzet, amiben én szorongok, mert mondjuk a csökkent értékűségem miatt a legalsó szinteken vagyok, és nem tudok menedzselni egy hétköznapi vitahelyzetet, akkor azt nagyon, nem nagyon könnyen, de mondjuk azt könnyebben meg tudom találni, hogy figyelj, képzeld, de most ez a helyzet benyomja a gombjaim, nehézségem van ezzel, nyilván a gyerekkori traumák miatt, de ott létre tud jönni egy kommunikációs csatorna, ahol én, ha megtanultam asszertíven kommunikálni, akkor el tudom mondani, mire van szükségem. A szexben ez nincs. Tehát az a baromi nehéz, a testiségben visszaszerezni a kontrollt, azért baromi nehéz, mert ott egy módon tudsz gyakorolni, hogyha nem életet élsz. És hát érintettként azt... Tudod, hogy mi volt a legnehezebb? Az, hogyha egy gyerek, kisgyerek szexuális izgalmat érez, az pusztán egy érintéstől is meg tud történni, és annak nincs jelentősége, hogy ez egy... Tehát, hogy ez egy reflex, azt akarom mondani. És teljesen mindegy, hogy ez egy...
Tehát, hogy az nem szexuális izgalom, hanem egy vegetatív reflex, azért az nagyon más. Tehát ezzel kapcsolatos reflexű egy kisgyereknek nem lehetséges, még abban a formában, hogy mondjuk egy felnőttnek nyilván.
Igen, de pont ezt mondom, hogy, tehát, hogy ott a test reagál, és ráül a gondolat, hogy ez bűnös, ez undorító, ez mocskos, ez nem szabad, ez tiltott. Most felnőttként azt megtanulni, hogy mondjuk orgazmus után hogy ne legyen bűntudatod, azok számára elképzelhetetlen, akik nem ebben a cipőben járnak, de szerencsére rengeteg nagyon jó könyv van, nagyon sok nagyszerű szakember van, és ebben is...
Tehát honnan kap segítséget egy ember, aki szeretne tisztába kerülni a saját maga bántalmazás történetével? Tehát te például most? Ebben a 15 évben kikkel tudtál találkozni, és kiktől kaptál segítséget?
Hátulról jövök, megnézi a traumán túlt. Tehát, hogy most szerintem ez a number van, mert az van, hogy a három szakmai partner lektorált ezt az anyagot, Gyurko Szilvi, Eflasú Zsuzsa és a Virág György. Tehát egy nagyon sok oldalról nézték meg a szakemberek, hogy valóban helytálló, a szerencsére az volt, és nem kellett nagyon sokat belejavítaniuk. Tehát, hogy ez abszolút egy nagyon jó iránymutató lesz. Tulajdonképpen az egész, tehát az Elmondhatom alapítványt azért csináltam, mert hogyha nekem lett volna bárki, aki érintett, és segített volna abban, hogy figyelj Bence, ezt a könyvet olvasd el, ott tudsz tenni ilyen segítséget kapni, hogyha úgy kommunikálnak veled a témában, akkor hagyd ott őket, mert az a helyes kommunikáció, hogyha szorongásod van, vagy pánikrohamod van, akkor ezt és ezt csináld. Tehát, hogy tulajdonképpen abszolút ez a motiváció, mert nekem ezt senki nem mondta. Én elindultam a két lábamon, és kerestem egy terapeutát, aztán egy másikat, aztán egy másikat, aztán elolvastam 5 önsegítő könyvet, és rengeteg praktikát tulajdonképpen én magamnak fejlesztettem ki, hogy mi az, ami nekem segít abban, hogy ne szorongja.
És mikor jutottál arra a pontra, amikor azt érezted már, hogy nem csak neked kell segítség, hanem te is képes vagy arra, hogy mondjuk másoknak segítséget biztosíts? Tehát mi volt az a pont, amikor ez bekövetkezett nálad?
Képzeld el, hogy a barátaim, akiknek én már régóta kommunikáltam arról, hogy éppen én milyen úton vagyok, egyszer csak elkezdtek hozzám embereket küldeni. És volt egy nagyon meghatározó fordulópont, egy lány jött hozzám, aki elmesélte a történetét, és tulajdonképpen nem is kért segítséget, mert odáig sem jutott el, annyira nehezen volt jelen a saját életében, és képzeld el, hogy 2 órán keresztül beszélgettünk, és én csak azt meséltem el, hogy én mit olvastam, és hogy mit csináltam, és láttam, hogy teljes. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy az a gondolata, hogy én különleges vagyok, és hogy nekem azért sikerült. És nem tudtam, hogy tudom meggyőzni ennek az ellentétjéről, mert ez nem igaz. És képzeld el, hogy végül azt csináltam, hogy odanéztem, ez nálam volt a nappaliba, odanéztem a pultra, és éppen gyökeresztettem növényeket. És mondtam neki, hogy figyelj, akkor most ültessünk el egyet. És hogyha magadra nem gondolsz úgy, hogy meg tudsz gyógyulni, és hogy szereted magad, és ki akarsz jönni ebből a szorongás rettenetből, akkor csak locsold ezt a növényt minden nap, egy kicsit simogasd meg a levelét. És kezded, hogy 1/2 évre rá találkoztam vele, és akkor már 2 hónapja terápiára járt. Ez döbbenetes siker volt. És akkor ott éreztem azt, hogy várjál, hát nekem ez megy, és hogy én kellően pofátlan vagyok ahhoz, hogy én tudok, vagy merek erről beszélni, és azt ott éreztem meg azt, hogy szeretnék ezzel valamit kezdeni, meg az is van, Marci, hogy volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy nem, az nem lehet, hogy ez értelmetlenül történt. Tehát, hogy ilyen nincs. Én nem fogadtam el azt a sorsot, amit adtak nekem. Uh-huh. És azt éreztem, hogy ha ez csak annyi, hogy én lerakom a szorongásom, az nekem kevés. Tehát, hogy azt akarom, hogy ebből profitáljon az is, aki halálra szorongja magát, és a hídon áll. Uh-huh. És most úgy tűnik, hogy ez sikerül, vagy hát legalábbis már július 22 után meglátjuk.
Most is beszélsz róla, és ezekben a szkriptekben is sokat írsz a terápiák jelentőségéről és fontosságáról, de azt is tudatosítod azért magadban, hogy mennyire kevés az államilag finanszírozott hely, ahova fordulhat bárki. És engem kifejezetten érdekel, hogy neked mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy azokon a helyeken, ahol egyáltalán be lehet jutni a ma valakinek, és hát tegyük a szívünkre a kezünket, feltehetően mondjuk itt területi egyenlőtlenségek bőséggel akadnak, tehát feltehetően nagyobb városokon kívül, Budapesten kívül az ilyen típusú szakellátás hát rendkívül ritkásan van, ha egyáltalán elérhető. De ahova egyáltalán be lehet jutni, ott a szakemberek mennyire tudnak mit kezdeni a gyermekkori bántalmazás traumájával?
Egyébként a megyeszékhelyeken elérhető, nem tudom, hogy milyen minőségben, mert nem jártam ott. Figyelj, én tulajdonképpen magánúton voltam végig, illetve volt egy nagyon nagy mélypont, amikor a Tündérhegyre is jelentkeztem, illetve a Sotéra is, és első beszélgetésig jutottam, és aztán utána közölték, hogy 3 hónap a várólista arra, hogy rákerülj a várólistára, úgyhogy ezt végül elindultam egyéni úton, de egyfelől azokban az egyéni beszélgetésekben is éreztem azt, hogy ha én ezt megvárom, akkor fogok tudni segítséget kapni. A Tündérhegyről én eddig csak jót hallottam, tapasztalatom nincsen, reméljük, hogy most már nem is lesz, de arról csak jót hallottam. De az van, hogy több szakemberrel dolgoztam együtt, aki abszolút tudott mit kezdeni azzal a hátizsákkal, ami nekem van, illetve több szakember mondta azt, hogy figyeljen, Bence, ne haragudjon, de én ezt nem vállalom. Uh-huh. Ami szerintem nagyon felelős. Kicsit az mondjuk ijesztő volt, amikor 30 év praxis után mondta azt, hogy ő ebbe nem mer belenyúlni. Erről is beszélek egyébként a videósorozatban, hogy nem kellettől megijedni. Tehát ez egy abszolút felelős hozzáállás. Nem pazarolja se az időmet, se a pénzem, se a reményem.
Felnőttként mik a jelek? Tehát, hogyha valaki a környezetében élő felnőttön milyen jelekre figyeljen, hogy mondjuk, vagy akár saját magán, hogy esetlegesen elgondolkodjon az, hogy lehet ő maga is gyermekkori traumának a hordozója, csak nem biztos, hogy tudatosodott ez benne. Tehát te magad is írsz arról, hogy bizonyos aspektusai a bántalmazás mélységének azért azok folyamatában dárultak felőtted is. Tehát, hogy felnőttként milyen jeleket érdemes figyelnünk?
Az biztos, hogy egy árulkodó jel, hogyha testi intimitás körül vannak nehézségek. Tehát azért ott szerintem érdemes föltenni a kérdéseket, de nagyon sokszor az van, hogy az agyunk elrejti az elérhető információk közül ezeket a traumákat, hogyha az olyan mélységű. De hogyha tudjuk, hogy a családban egyébként volt egy tapizós nagybácsi, és tudjuk azt, hogy most a párkapcsolatomban éppen a testiség terén nehézségekkel küzdök, esetleg, hogyha vannak olyan testrészek, mozdulatok, a testen olyan pontok, kvázi emlékpontok, amikhez, hogyha valaki hozzáér, akkor attól összerezzen az érintett, aki nem biztos, hogy tudja, hogy érintett, vagy pedig pontosan tudja, hogy vannak a testén tabupontok, hát azok jó eséllyel annak a jelei, hogy ott valami olyan emlékeket hordoz, ami nem tört felszínre.
És gyereknél? Tehát egy gyereknél a környezetünkben mire figyeljünk? Mik azok a jelek, amiket érdemes tudatosítani magunkban, nem arról szól, hogy nem tudom, neveletlen, vagy hiperaktív, vagy bármi más ilyen megfontolás tárgya, hanem hogy adott esetben lehet, hogy ő egy bántalmazás elszenvedője.
Figyelj, én azt úgy fogalmaztam ezt meg, hogy szerintem nincs olyan, hogy rossz gyerek, hanem olyan van, hogy bajban lévő gyerek. Tehát, hogy ha szélsőséges viselkedést látunk, vagy például, hogyha drasztikusan megváltozik a viselkedése, mondjuk nagyon csöndessé válik, visszahúzódóvá válik, alvás problémái vannak, esetleg a testén jeleníti meg azokat a fájdalmakat, amiket belül érez. Ugye nagyon sokan pengével vágják a kezüket, amíg ugye pontosan olyan örökké ott maradó heggé válik, mint amit belül érez. Ezekre nagyon érdemes odafigyelni, evészavar, alvás problémák, de például az a, hogyha nagyon szélsőséges viselkedés van, például mondjuk, ami nálam volt, tehát, hogy betörések, lopások, ugye itt ne arra gondoljunk, hogy neveletlen, hanem arra, hogy az esetemben például nekem nem volt kielégítő egy sarokban egy könyvet olvasni, mert olyan fordulatszámon éltem az élethelyzetem miatt, hogy ez nem volt opció. Tehát éppen annyira kerestem az életemben a szélsőséges helyzeteket, mint amennyire azt megtapasztaltam a bántalmazás által. Tehát szerintem ilyenkor mindenképpen érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy mi a baj. De hát nyilván erre nem fog válasz jönni, vagy hát az én történetemet ismerve azért ez kevés, hogyha egy olyan közegben nő föl az érintett, ahol nincsen biztonságérzet, akkor nem fog erre a kérdésre válaszolni egyébként, de te lehet vinni pszichológushoz például.
Picit mesélkedett még arról a szakmai tímről, aki segíti a munkádat egyáltalában. Ugye nyilván egy ilyen videósorozatnak feltétlenül nagy elérés lesz, és sokakhoz simán lehet, hogy elsődleges tudásként vagy tájékozódási forrásként fog majd eljutni arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes egyáltalán közelíteni a gyermekkori bántalmazás traumájához, a trauma feldolgozáshoz és így tovább. Milyen szakmai biztosítéka van annak, hogy a videóban elhangzó tapasztalati és javaslati állítások, azok szakmailag is megalapozottak, és nem növelik a bajt.
Hát pont ezért kértem fel a három szakmai partnert, mert azt éreztem, hogy én el tudom mesélni a saját utamat, én el tudom mondani azt, hogy például a szorongásra milyen cetliket írtam magamnak, milyen kérdéssort reggel meg este, hogy legyen 5 perc nyugalmam, de egyáltalán nem biztos, hogy ez nekem segít. Uh-huh. Na, bocsánat, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez másnak segít, az, ami nekem bevált. Úgyhogy ezért ugye Gyurkó Szilvi, gyerekjogi tanácsadó, az Eflasó Zsuzsa, szexuálpszichológus, a Virág Gyuri pedig az Országos Kriminológiai Intézetnek volt az igazgatója, mostani igazgató helyettese. És mindenkivel beszélgettem elég hosszan még a projekt előtt, és elmeséltem nekik, hogy mire készülök, elmondtam azt is, hogy itt igazából tulajdonképpen a saját, nem elsősorban a történetemet mesélem el, hanem a történetem kapcsán a gyógyulásom útját, és azt szeretném, hogyha ők kiegészítenék az ő tudásukkal. És ez abszolút megtörtént. De egyébként nagyon büszke vagyok, mert egy rész volt, ahol bementem az erdőbe, ahol így megpróbáltam feltérképezni, hogy mit jelent a pszichológus, pszichiáter, szakpszichológus, és akkor ott összeültünk, hogy akkor ezt egy kicsit egyszerűsítsük le, de hát nyilván ez nem az én szakterületem, ott nyilván nagyobb segítséget kaptam, de nagyon értékes kiegészítésekkel éltek, és abszolút azt gondolom, hogy egy igazán komplex anyag lett, amiben benne van az én személyem, az én történetem és az ő szaktudásuk. És hát nyilván minden adás végén elhangzik, hogy én nem vagyok szakember, nincs ilyen végzettségem, hogyha valaki nekem akar majd írni, hogy megossza a történetét, akkor az ő gyógyulásának az érdekében ne engem keressen, hanem egy szakembert. Ez nem csak neki lesz jó, mert én nem tudok segíteni, hanem az engem véd, mert én így védem a saját határaimat.
Beszélsz a videósorozat szkriptjében a szembesítés jelentőségéről, és beszéltünk is arról, hogy a tanárokat, akik a tanáraid voltak, vagy a tanári közösségnek a tagjai voltak, hogyan szembesítetted, de beszélsz a rendőrségi feljelentés eszközéről is. És engem érdekelne az, hogy te magad éltél ezzel a lehetőséggel, és egyáltalában ma Magyarországon mennyire van fölkészülő a rendőrség arra, hogy egy túlélő, elszenvedő az tudjon hozzájuk fordulni, akár utólagosan is, hogy valamilyen módon hát használja őket, vagy segítséget kérjen tőlük.
Figyelj, itt lépések vannak. A kérdésedre nem tudok válaszolni, mert én még nem tettem feljelentést, de mindjárt eljutunk ide. Itt igazából az az út, vagy legalábbis az én útam az volt, hogy először is felismerem, hogy mi történik velem, utána valamilyen módon megpróbálok ebből kikerülni, vagy hát véget ér a bántalmazás, és kikerülök belőle, és utána jó esetben megpróbálom feldolgozni. Utána a következő lépés az a szembesítés, ami egy elképesztő fontos lépés volt. Én nekem az egyik legmeghatározóbb pillanat az életemben az, amikor én odaálltam az elé az ember elé, aki miatt a járaton úton járok most már több mint 2 évtizede, és elmondtam neki azt, amit. Az nagyon izgalmas volt, Marci. Az döbbenetes volt. Képzeld, hogy készültem rá, én tudtam, hogy ő hol él, mert a bántalmazások egy nagy százaléka ott történt. És elég jó tájékozódási képességem van, de nyilván nem...
Hányos voltál akkor?
A szembesítéskor? Ez 3 éve volt. És a Google Maps-en ilyen élő képen oda gyalogoltam, és ez a... Ő egy tanyán él, Budapest és Vecsés között, és ez egy zsákutca. Ez a földút, aminek a végén lakik, és képzeld el, hogy ment a Google autó, én szépen lépegettem a kis emberkével, és konkrétan ott van a csávó a Google Maps-en fönt, ki nyilván az arca el van homályosítva, mert ez egy zsákutca, föltételezem, kiment, hogy milyen autó jön ide be az ő portájára. És képzeld el, hogy volt egy ilyen nagyfokú megkönnyebbülésem a szembesítés előtt, hogy jaj, de jó, hát egy töpörödött öreg embert, egy ilyen összeaszott izét láttam. És akkor azt éreztem, hogy ez nekem segít abban, hogy oda merjek menni, és nyilván, hát érted, ekkora voltam, meg akkora annó. Csak egy dolgot felejtettem el, hogy a Google autónak a kamerája az kb. 2,5 méter magason van, onnan mindenki töpörödött. Egyáltalán nem volt az. Úgyhogy ott volt egy ilyen nagyon erős sok hatás, körülbelül 20 percig tartott maga a szembesítés. És hát ez egy nagyon... Az a része ebben a fontos, hogy én kimondom azt, hogy nincs már hatalmat fölöttem, és hogy az, amit te tettél, azt nem szabadott volna megtenned. És az, hogy én eljutok idáig, hogy én ezt meg tudom fogalmazni, hogy én ezt le tudom írni egy kis jegyzetlapra, ami ott van nálam, ami egy tök jó kapaszkodó nekem, és én a szemébe tudok nézni, és én ezt el tudom mondani, hogy figyelj, ehhez nem volt jogod. Ez egy nagy, azért volt nagyon fontos pillanat, mert itt szereztem vissza az irányítást, hogy rendet tettem, és azt mondtam, hogy nem, ezt nem, ezt velem nem. De hát nagyon érdekes volt utána, hát legalább egy fél év volt, mire megérkezett hozzám ez az érzés, hogy ezt megtettem. Egyébként a videósorozatban is én javaslom, hogy ha erre kerül a sor, akkor fontolják meg, hogy készítsenek hangfelvételt. Nekem is van egy hangfelvételem, ami több szempontból fontos. Az egyik szempont az, hogyha az ember feljelentést akar tenni, akkor itt hangozhat el olyan, ami terhelő.
Elismerte neked?
Hát nagyon rafkós volt. Tehát szerintem ő számított arra, hogy én ezt fölveszem, de én rafkósabb voltam. Úgyhogy van olyan mondat, ami terhelő. Igen.
Tehát elismerte akkor ezt, hogy ő bántalmazod volt?
Figyelj, nem nagyon tudta volna nem elismerni. De hát ő tudott, hogy mit mondott? Hogy higgyem el, hogy ő szeretett engem. Tehát, hogy ő van egy fényképen, majd szívesen megmutatom a végén, vagy hát szívesen értsd jól, ahol konkrétan kisgyerek vagyok, és ott ülök mellette, és ő szerelmesen nézett rám. Tehát, hogy ilyen szintű a belső deformitása. És hát közben meg kapálózott, tehát, hogy csak akkor hallgatlak meg, ha aztán te is meghallgatsz, és mindenféle ilyen érzelmi zsaroló mondattal próbálkozott, de hát nem, hát labdába nem rugott. Tehát, hogy nem.
Ugye a jogszabályok változása miatt már nincsen elévülés az ilyen típusú bűncselekmények, mert ugye ez egy bűncselekmény, tehát ezt mindenképpen nevezzük a nevén. Milyen, nem tudom, szempontokat mélegeltél, amikor végül úgy döntöttél, hogy nem fordulsz a rendőrséghez?
Még nem fordulok a rendőrséghez. Itt egyetlen egy szempont van valójában. Nyilván, hogyha a rendőrséghez fordul az ember, akkor előtte beszéljen egy ügyvéddel. Térképezze fel azt, hogy mi van a kezében, van-e bármi bizonyíték, van-e tanú, akármi, tehát hogy nézzék meg az esélyeket. De ugye ebben a legnehezebb az, hogy oda mennem szembesíteni, abban évtizedek munkája van, hogy én vállalom azt, hogy én 20 percig 5 méteres körzetében leszek. Hogyha én feljelentést teszek, akkor ez a kontroll kikerül az én kezemből. Én nekem akkor és annyiszor kell vele találkoznom, ahányszor erre a jogi procedúra engem kényszerít.
Ettől akartad magadat megóvni?
Nem tudom, hogy mitől akarom magam megóvni, és nem, azért nem beszélek múlt időben, mert ez még nem egy döntés, hogy nem teszek feljelentést. Nem tudom, hogy az... Ugye itt egyébként a részleges elévülés azért van, utána kell nézni, pontosan nem akarok most butaságot mondani. De hogy csak azt mondom, hogy 2024-től van az, hogy egyáltalán nem évül el, de nem, na, bocsánat, nem akarok itt most ilyen jogi személyt, egyszerűen mert fogalmam sincsen, pontosan a szövegben megvan, de hát nyilván ezt egy papírról olvastam. De hogy ez még nincs lezongorázva, tehát lehet, hogy én ezt megteszem.
Ugye onnan is ismeretnek téged a nézőink, hogy 2021. februárjában, tehát amikor a kegyelmi botrány kirobbant, akkor közös nyilatkozatot adtatok ki több tartalomgyártóval együtt, Hodász Andrással, Kozma Lilaritával, Pető Attilával, Pion Istvánnal, Pop Mertel, illetve te voltál még az egyik aláíró, és ebben egyrészt egy kerekasztal beszélgetést szerveztetek, és vártatok válaszokat a kormányzattól a kegyelmi botránnyal kapcsolatosan. Mi lett igazából az eredmény ennek a fölhívásotoknak?
Annyi pontosítással élnék, hogy ezt a civil bázis szervezte, és tulajdonképpen az volt ennek a lényege, hogy a kerekasztalba gyűjjenek össze a szakemberek, és mellette pedig legyen ott X ember, akik valamilyen módon a nyilvánosság részei, akik pedig hangosan viszik az ügyet, kvázi. Tehát amíg mentek a kerekasztalok, amin egyébként mi is ott voltunk többen, emellett mentünk tévébe, rádióba, és kommunikáltunk arról, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy ez a kettő párhuzamosan ment egymás mellett, és szerintem jó, hogy ez megtörtént, mert az szerintem nagyon fontos, hogy az ember, hogyha eljut oda, ki vérmérséklete szerint, akkor kiálljon ezzel, hogy figyelj. Ez lehet a baráti körben, tehát hogy most nem arra buzítok mindenkit, hogy kapja elő a telefont, és merítkezzen meg a nyilvánosság néha rettenetes részeiben. De hogy ez nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, és hogy itt voltunk mi hatan, akik valamilyen módon erről kommunikáltunk. Szerintem ez abszolút segítette az ügyet, és egészen addig, amíg azt éreztük, hogy ez az ügy megy, addig mentünk mi is.
És ennek a hatfőnök a közös kiállása később miért maradt abba, vagy mi lett igazából veletek?
Hát igazából az a... Ugye volt ennek egy lendülete, volt a nagy tüntetés a kegyelmi ügy kapcsán, utána elkezdődtek a kerekasztalok kisebb, nagyobb mértékben, és aztán egyszer csak én magamról tudok beszélni a többi öt ember nevében, nem. Egyszer csak azt éreztem, hogy megtettem, amit ott és akkor tudok. Tehát, hogy már nem éreztem azt, hogy ha én bemegyek még az ötödik tévébe, és ott beszélek arról, hogy mi történik, hát már magamat ismétlem. Tehát azt éreztem, hogy igazából ez eddig tartott, és hogy nagyon jó, hogy ez megtörtént.
Hogy értékelt, hogy Novák Katalin igazából mai napig nem adott választ arra, hogy a pedofil bűnsegédjének miért adott kegyelmet? Igazából pont most a héten is volt egy újabb kérdés, amit kapott ezzel kapcsolatban Kaufmann Balázstól, és ott is igazából elutasította azt, hogy érdemi válaszsal szolgáljon erre.
Nem is Novák Katalinra reagálnék, inkább azt mondanám, hogy azok, akik érintettek, és ilyen és ehhez hasonló reakciókat kapnak az ország vezetőitől, vagy olyan személyektől, akik a nyilvánosságban reagálnak, vagy kommunikálnak, nehogy azt érezzék, hogy ők egyedül vannak hagyva. Nehogy magukra vegyék ezt a fajta viselkedést. Nehogy azt gondolják, hogy ezt meg lehet tenni. És hogy igenis fontos az, hogy velük mi történik. Igenis fontos az, hogy meghallgassuk őket, és hogy érdemben reagáljunk. Én nekem igazából mindegy, hogy Novák Katalin mit mond, vagy mit nem mond. Én teszem a dolgom, és erre buzdítok oly sok embert, és tényleg nem ez a norma. Az a norma, hogy valaki elmondja, hogy vele mi történik, és én erre azt mondom, hogy figyelj, rettentesen sajnálom. És megnézzük, hogy milyen eszközök vannak, amik a rendelkezésére állnak. Én ezt tudom tenni.
És összességében az egész kegyelmi botrány körüli diskurzus, azt téged személyesen hogyan érintett?
Hát nem tudjuk, hogy hogyan beszéljünk erről. Hát szűk körbe se tudjuk, Marci. Hát amikor én beszélek a barátaimmal, akkor én nekem el kell mondanom a barátaimnak, hogy figyeljetek, kérdezzetek nyugodtan. Látom, hogy nem kérdez. Beszéltem a szerkesztőtökkel telefonon, és ott is éreztem, hogy van valami döccenés, és így én mondtam neki, Fini, nyugodtan, kérdezz nyugodtan, tudok magamra vigyázni. Érted? Tehát nem tudjuk, hogy hogyan beszélünk erről kicsibe. Hát hogy tudnánk azt, hogy beszélünk erről nagyba? Érted? Tehát, hogy nem... Arról nem tudok beszélni, hogy egy politikusnak hogyan kellene erről kommunikálnia. Nyilván ott neki 5000 olyan szempontja van, amiről nekem fogalmam nincsen. Nyilván megvan erről a véleményem természetesen, de ez most indiferens. De hogy nem, tehát hogy ez egy tabu téma. Nem tudjuk, hogy milyen kérdéseket tegyünk föl. Milyen kérdéseket lehet egyáltalán föltenni. Most akkor azt még megmerjem kérdezni? Azt már nem, most akkor hülye vagyok, hogy ezt nem, hát inkább akkor ezt nem kérdezem meg. Hát akkor hogy fogjuk föltenni majd a releváns kérdéseket, amikor ott van a gyereken, látom, hogy két napja a sarokba így. Tehát hogy várom el az országtól, hogy helyesen kommunikáljon. Hát a kérdéseket nem tudjuk föltenni. Hát nekem kellett visszamenni az iskolámba, és azt mondani, hogy figyeljetek, haló, nem tettetek föl kérdéseket. Hát hogy várom el attól, akinek fogalma sincs erről, aki nem tudja, mi az, hogy emlékbetörés. Érted? Aki nem tudja, mit jelent az, hogy gyomorfájással megyek haza. Hát hogy várom el tőle, hogy tudjon beszélni a témáról? Az persze egy más kérdés, hogy aki hatalomban van, pozícióban van, és mondjuk ezzel a területen van, akkor tök jó lenne, hogyha tájékozódna, és megtanulná azt, hogy ez hogy működik. De én nem, nekem nem dolgom most ítéletet hozni felettük.
Ugye 2 éve csinálod most már az Instagramon a G-ciklopédia című videósorozatodat, és ha majd az új videósorozatot ki fog kerülni, nyilván te is pontosan tudod azt, hogy a kormányzat előszeretettel mossa egybe a pedofiliát a homoszexualitással, azt állítva, hogy ez igazából ugyanúgy egyfajta szexuális orientáció, a mi hazánk évén kifejezett LMBTQP betű összetétellelről szokott beszélni, tehát ők is erőteljesen osztják ezt a nézetet. És el tudom képzelni, hogy amikor majd kikerülnek ezek a videók, akkor adott esetben a kormányzat használni fogja ezeket arra, hogy hát lám, lehet látni azt, hogy lehet róla tudni, hogy melegként éled az életet, hogy ez a típusú szexuális orientáció, ez valami fajta bántalmazás, vagy gyermekkori traumának az elszenvedéseképpen jön létre. Mivel válaszolnál azoknak, akik nem biztos, hogy a kormányzati elvetemültséggel, de akár ma csak a maguk jóhiszemű tájékozatlanságával fölmerül bennük az, hogy hát nyilvánvalóan egy ilyen gyermekkori trauma, az hatása lehet az embernek a szexuális orientációjára, és hogy esetleg a kettő között valami fajta összefüggés lehet. Hogyan tervezett kezelni ezt a rendkívül komplex, nehéz, és egyébként az érintett tudományok részéről is erőteljesen vitatott és jelenleg is kutatások sora által vizsgált témaegyüttest. Hogyan lehet erről jól beszélni ma egy ennyire kiélezett politikai helyzetben Magyarországon?
Szerintem válasszuk ezt ketté. Az, hogy a politika mit fog rólam mondani, arra nekem nincs hatásom. Én teszem a dolgom, ennyit tudok csinálni. De hogyha valaki megkérdezi, és sokszor kapom meg ezt a kérdést, és egyébként nehéz volt először. Ugye ez azért, tehát azért lettél meleg, mert bántalmazott egy férfi, jön a kérdés. Ugye ez olyan, ez azt föltételezi, mint hogyha nekem lenne bármi probléma a szexuális orientációmmal, pedig nincsen. Ez az egyik. A másik, hogyha olyan nexusban vagyunk, akkor el fogom neki mondani, hogy az óvodában, amikor én még nem ismertem a bántalmazót, akkor én Pirikét bevittem a bokorba, és Pirike kérdezte, hogy mit csinálunk itt. Mondom, nem tudom, de felnőttek így a bokorba szokták bevinni a másikat, és közben kukucskáltam ki, mert Andriskába voltam szerelmes, aki egyébként azóta az operának a szólótáncosa. Érted? És már akkor, hát nyilván nem olyan szinten tudtam megfogalmazni, hogy én szerelmes vagyok belé. De hát utólag ez egy tök egyenes út. Meg figyelj, van egy harmadik szempont. Tehát nem azt diktálná a logika, hogyha egy férfi követ el szexuális erőszakot egy fiún, akkor onnantól ez a fiú undorodik a férfiaktól. Tehát nem ez volna a logika. De ami a legfontosabb, Marci, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy teljesen mindegy. Tehát ismerek olyat is, aki heteroszexuális férfi és férfi bántalmazta. Ismerek olyat, aki heteroszexuális férfi és egy nő bántalmazta, és ismerek olyat is, aki homoszexuális férfi és egy férfi bántalmazta. Nem az a lényeg, hanem az, hogy gyerekekkel szemben nem szabad a szexuális erőszaknak megtörténnie, és pont. Ez a lényeg. És az, hogy rólam azt fogja valaki gondolni, miután végignézi ezt a videósorozatot, hogy na, hát ez az élet meleg, mert hát ezzel én nem tudok mit csinálni, hát akkor ő nem fogta meg a lényegét ennek az egésznek, amin nagyon régóta dolgozom. Tehát, hogy én nem, tök mindegy, teljesen mindegy. Csak azt azért lenne ez fontos megtanulni, hogy ne tegyük fel ezt a kérdést, mert ez egy ostobaság. És hogyha most képzeld a Marci ezt a helyzetet, hogy valaki eléd áll, és elmeséli azt, amit évek óta cipel, és egy szarembernek érzi magát ettől, és undorítónak látja magát, és selejtesnek, és meg akarja magát ölni. Majd te visszakérdezel, ja, és akkor azért vagy meleg? Tehát ezzel mit mondasz? Hát azt állítod, hogy még az is rossz benned. Pedig nem, érted? Tehát, hogy ez a bődületes vakvágány, hát mi ez az ostobaság? Hát, és mi van azokkal, akik heteroszexuálisok, és szexuális bántalmazás érintettjei. Ott miért nem kérdezik meg, ezért lettél hetero? Hú, de érdekes, várja, terápiára nem akarsz menni? Értetted, hogy ez nonsense. De hát jöjjön, tegye fel a kérdést, hát majd válaszolok rá neki.
Hát vagy nézze meg ezt az interjút, és akkor
nézze meg ezt az interjút.
Megspórolhatjuk neki az időt. A videósorozata kapcsolatban csak egy kérdés, hogy tavaly még a háttértársággal közösen készítettétek a videókat, ha jól láttuk, akkor az idei második évad már velük nem együttműködésben készül, hanem ennek bármilyen oka, amit érdemes esetleg tudnunk.
Ez egy pályázat volt, egyedül csináltam az első évadot is, ők támogatták, és egyszerűen annyira nagyon nagyot robbant. Ugye előtte volt a YouTube-on az Egy Asztalnál című műsor, aminek én a szereplője voltam, és az akkorát szólt, és én is akkor éreztem meg azt, hogy valami olyan csatornát találtam meg, azzal, hogy tényleg nem akarom meggyőzni a másikat arra, hogy szeresse a melegeket, érted? És akkor ebből jött valójában a gay ciklopédia, ami egy meleg enciklopédia, gay ciklopédia, hogyha valakinek ez nem lenne világos, hogy tudod, hogy mi az egyik célja a gay ciklopédiának? Hogy aki homofób, az el tudja mondani, hogy miért az. Hát hallottál már homofóbot megnyilatkozni arról, hogy ő miért homofób, azon kívül, hogy meundorító, mert buzik, mert fúj? Mert én még nem. Illetve ez nem igaz, mert van egy nagyon izgalmas projekt, amiről nem mondhatok többet még akkor se, hogyha visszakérdezel, és hát visszafogsz.
Ez általában így van, tehát nem tudom, érted, tisztán a rasszisták, tisztán antiszemiták sincsenek, tehát hogy általában pont ez a lényeg ezeknek a típusú nézetrendszereknek, hogy mindegyikük a legkevesebben tagadja azt, hogy bármifajta kirekesztés, gyűlölködés jellemezni a gondolatmenetét, aztán pedig megindokolja, hogy valójában miért gyűlölésre kezdti ki az adott kisebbséget.
Na hát ezért csinálom a G-ciklopédiát, és egyébként működik, tehát olyan üzeneteket kapok, hogy azon túl, hogy szia, a gyerekem érintett, és együtt nézzük a videókat. Mármint, hogy LMBTQ személy, és együtt nézzük a videókat, és kösz, megértettem egy csomó mindent a gyerekemről, azon túl, hogy ír, hogy figyelj, én eddig abszolút szélső jobboldali voltam, ez most se változott sokat, de sokkal árnyaltabban látom ezt a kérdést, és egyébként figyelj, tehát vannak olyan szélső jobboldali szervezet, vezetői, meglepődnél, hogy kikkel vagyok Nexusba, és kinek van meg a telefonszáma, majd a végén elmondom, akiknek bőven árnyaltam azt, hogy mit gondolnak a melegekről, és egyébként azt is, hogy azt a P betűt, ezt nem érdemes oda bigyeszteni, mert erről is sokat tudok, és akkor meséltem nekik.
Na jó, de mondjuk, hogyha azt mondod, hogy van ebben tapasztalatod, mondjuk, nem tudom, Lázár János fiának mit mondanál, mert hogy szerintem az a típusú homofóbia, ami ilyen nagyon megfoghatatlan, vagy nehezen megfogható, amikor azt mondja a videóban, úgy kérdezi az apját, hogy hát ha az Andrássy úton, vagy a Kincsenparkban lesz a felvonulás, akkor mi oda többet nem megyünk. De most nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy nem akar egy olyan helyre elmenni, ahol előtte nem heteroszexuális emberek fölvonultak, mert a jó ég tudja, mit terjesztenek, vagy bármilyen módon megszentségtelenítik azt a helyet. Tehát megfoghatatlan igazából itt a gyűlöletkeltő, miközben pontosan érezzük azt, hogy itt alapvetően egy gyűlöletkeltő kijelentés lett elbújtatva ebben a kérdésben. Egy ilyen helyzetben például hogyan lehet megszólítani azt, aki mondjuk egy ilyen érveléssel lép föl a melegekkel szemben?
Hát figyelj, egyrészt most nem akarok Lázár János fiának válaszolni, mert abból szelekcímek lesznek.
Szerintem nyugodtan tedd meg.
Köszönöm szépen. Figyelj, volt olyan helyzet, hogy egy szélső jobboldali politikai szereplővel hosszú hónapokon át szervezett keretek között beszélgetést folytattam, és ő úgy indított, hogy nem akart velem kezet fogni, tehát nem akart hozzám érni. Aztán öleléssel zártunk. Kérdéseket tennék föl.
Országgyűlési képviselőről beszélünk?
Nem fogok erre válaszolni, bárhonnan közelít, ezt nem
tudom. Mi az frakciában ül valaki akkor ezek szerint, aki veled?
Szóval, hogyha valaki így nyilatkozik meg, akkor igazából, hát nyilván, hogyha nyitott a beszélgetésre. Én nagyon szívesen beszélgetek vele, mint ahogy ezt tettem is például.
Jó, de legyünk gyakorlatilag, a konkrétan, tehát itt ülne veled szemben Lázár János fia, aki ezt a videót készítette az apjával, hogyan szólítanád meg őt? Hogyan vennéd rá arra, hogy egyáltalán megpróbálja fölülbírálni a nézetrendszerét?
Szerintem azt csinálnám, amit te használsz. Kezdeném az ősélménnyel, és elkezdenék egészen másról beszélni. És miután 30 percig kérdezgettem arról, hogy őt mit érdekli az iskolába, mi akar lenni, mi a hobbija.
Ez azt jelenti, hogy 30 percig hajlandó veled beszélgetni?
Hát most ezt kell, hogy feltételezzem, tehát hogy nekem most nem dolgom őt a székhez kötözni, mert pedig te beszélgess velem, hát én felőlem ő azt gondolom, mit akar, hát ha el akar menni, menjen el, de hogyha beszélget velem, akkor én... Figyelj, amíg nem volt meg a Gay-ciklopédia, meg az egy asszalnál, és nem volt nyilvános az, hogy egyébként én meleg vagyok, addig sokszor alkalmaztam azt, hogy amikor új társaságba kerültem, vagy pedig a társaságba bekerült valaki új, és volt egy elszólása, amiből kiderült, hogy ő homofób, akkor én teljesen más témában beszélgettem vele hosszan. És aztán egyszer csak mondtam, ez tudod, hogy én tök meleg vagyok. És láttam rajta döbbenetet, hogy ez nem lehet, hát te jó fej vagy. Hát a buzik nem azok. Érted? Tehát, hogy nem onnan közelítek, és a Gay-ciklopédiában sem onnan közelítek, hogy te most szeresd a melegeket, ne szeresd, engem nem érdekel, hogy szereted vagy nem. Tanuljunk meg békésen egymás mellett élni, pont.
De jó, de bocs, az általában nem a közösségem múlik, tehát érted, mit lehet igazából arra reagálni, amikor azt mondja a magyarországi miniszter, hogy a lovak érdekében reméli, hogy nem a kincsenparkban lesz a felvonulás?
Hát most én mit mondjak?
Hát kérdezem én, mit tudsz erre mondani?
Hát semmit. Hát ő ezt gondolja.
De úgy csak nem arról van szó, érted, hogy ő a holdkóros nagybácsi az asztalnál, akit valahogyan elvisel a család, mert szeretjük, mert egyébként meg nem tudom én, kedves emlékek fűznek hozzá, hanem egy döntéshozó Magyarországon, ami alapvetően befolyásolja azt, hogy konkrét nem tudom, hogy nemzetgazdasági területek hogyan alakulnak, döntéseket készít elő a kormányzatban, és így tovább.
De Marci, neki ez a dolga, neki ez a profilja, nekem nincsen vele dolgom. Én nekem azzal van dolgom, hogy akire ő hat, és ő odajön hozzám, hogy te mocskos buzi. Hát én vele tudok beszélgetni. Én tőle tudom megkérdezni, hogy ezt most miért mondtad, vagy most oké, és akkor hogy tovább? Hát most az, hogy Lázár János mit mond, vagy ott bárki mit mond, hát én most ezzel mit csináljak? Én egy dolgot tudok csinálni, Marci, megcsinálom a Gay-ciklopédiát, és beszélek arról, hogy mi, melegek, hogyan élünk.
Nem téged akarok számokérni, csak kérdezem, hogy nem tartasz attól, hogy ezek a típusú aktivitások, vagy ez a típusú aktivizmus, ez igazából csak egy saját belső körhöz szól, és valójában pont azokhoz, akik az leginkább beszélni kellene, egyszerűen el se jut,
mert
nem szavazza meg azt a bizalmat, hogy elindítsa, meghallgassa, végig gondolja.
De megszavazza. Hát ír nekem, és nem egy ember ír. Mm-hmm. Hát konkrétan tudom, hogy megtörténik. És konkrétan tudom, hogy azért történik meg, mert azt mondja, hogy na végre nem egy véres szájú aktivista, aki azt akarja, hogy én szeresselek téged. Hát ne szeress, fiam! Hát én nekem aztán tök mindegy. És konkrétan eljut hozzám, mert a villamoson odajön. Érted? És látom, hogy acélbetétesben van, hát persze nyilván az előítélet. Szia, nem te vagy de te vagy, ugye? Na most akkor erre mit válaszolsz? Hát egy dolgot, de én vagyok. Hallod, amúgy kösz, mert amúgy hát megnéztem, és amúgy ezt nem gondoltam volna, mert amúgy jól beszélsz, kösz. Érted? Hát most erre mit mondja? Hát tök jó. És tök örülök, hogy megnézi. És nagyon sokan megnézik. És nem... Szerintem azért lett egyébként ennek nagy sikere, mert visszamentem a nullponthoz. És egyébként visszakanyarodva arra, amit mondtál, de nagyon nagy felelőssége van egyébként szerintem az LMBTQ közösségnek is, és befelé is kommunikálok ezekben a videókban, amikor azt mondom, hogy nem csak a bennünket nem értőknek mondom azt, hogy ne legyél előítéletes. Hát mennyire kirekesztő dolgokat hallunk az LMBTQ közösségen belül, nem? Hát ez nekünk is szól, hogy ne mondjam rá rögtön, hogy hát ez egy szélsőjobbos Na jó, és egyébként meg mennyi mindenben egyetértünk? Hogyha éppen egyetértünk.
Világos az, hogy azt gondolom, hogy van különbség a között, hogy valaki egy állampolgár adott esetben fel van dühödve, sértve érzi magát, stb. És nem tudom én, erős kijelentésekre ragadtatja magát, és a másik oldalon pedig valaki, aki törvényeket hoz, vagy konkrétan egyébként az országgyűlésben ül, kormányzati funkciót tölt be, és ilyen kijelentésekre vettem eddig. Tehát a kettő nyilvánvalóan nem azonos súlya a bíratásban.
Abszolút nem. Volt egyszer a Mirkóczki Ádámnak nagyon sok évvel ezelőtt egy interjút adott, nem is tudom én most, hogy hol volt, és bűnületes ostobaságokat beszélt a melegségről, és láttam, hogy ez azért van, mert nincsen információja. És valahonnan megszereztem az e-mail címét, és írtam neki, hogy üljünk le kávézni, én nagyon szívesen segítek, nem nyilvánosan. Üljünk le, és tök szívesen reagálok arra, hogy mit tetszett mondani, de hát nem érkezett rá válasz sajnos, nem baj, mert azóta egész más körökben meg sikerült bekerülni, ahol meg tényleg van foganatja annak. Vezetők gondolkoznak másképp. Mert ügyes voltam.
Szombaton lesz a Pride, vagy amit hát annak szánnak igazából felvonulása. Tervezed, hogy kimész a felvonulásra, mit üzensz esetleg ennek kapcsán az embereknek?
Abszolút, természetesen ott leszek, és igazából azt... Hát annak, aki érintett, és annak, aki az LMBTQ közösség tagja, és vacilál, és fél a jelenlegi helyzet miatt, neki azt üzenem, hogy jöjjön és érezze jól magát. Annak pedig, aki másképp gondolkodik, és mérgelődik, annak pedig igazából kívánnék annyi nyitottságot, hogy jöjjön ki, és csak álljon meg a ház tövében, és csak 5 percet nézze az embereket, és rá fog jönni, hogy az nem egyezik meg azzal a 8 perces összeállítással, amit aztán utána megnéz a YouTube-on. Hogy semmi köze nincsen a kettőnek egymáshoz, és hogy az, aki extrémen öltözködik, azt az extremitást megtalálod a strandon is, hogyha kimész. És nincs... Tehát, hogy nem ítélhetek meg egy egész közösséget 200 ember miatt, érted, egy 40 ezeres felvonulást. Hát most akkor ő így öltözött föl, nyilván megvan erről a gondolatom, meg a véleményem, hát hogyha zavar, akkor arrébb megyek, de nem áraszthatok be egy egész közösséget, érted, egy egész rendezvényt. Jöjjön ki és nézze meg, hogy konkrétan olyan felvonuló csapatok vannak, hogy támogató szülők. És rá van írva a pólójára, hogy gyere, anya, megölel. Érted? Akit nem ölel meg az anyja, mert a fejébe vette, hogy a gyerek az nem jó ember, mert meleg. Hát ez nem szívbe markoló. Hát jöjjön ki és nézze meg. És aztán gondoljon megint csak, amit szeretné, csak lássa.
Amúgy a szülői szeretet hiány a szexuális orientáció átívelően egy probléma ebben az országban, azt gondolom. Úgyhogy
meg ez egy,
a heteró gyerekeket is tessék csak ölelgetni, kedves szülők, életkortól függetlenül.
Mindenkit tessék ölelgetni, kedves szülők, és tessék kimutatni az érzéseket, és tessék hozzáférni, és tessék ezt megmutatni, mert ez nagyon fontos.
Július 22-től indul a csatornádon, vagy csatornátokon a videósorozat. Zárásként mi az, amit el tudnám még esetleg mondani a nézőinknek, mivel ajánlanád a figyelmükbe? Milyen gyakoriságú ennek az egyes epizódok, egyáltalán hány epizódot terveztek?
15 rész lesz összesen az első évadban, úgyhogy ezzel el is árultam, hogy nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy lesz ennek folytatása. Hetente fognak kijönni az anyagok, és szerintem ami a legfontosabb az, hogy szegednyi gyerek érintett ma Magyarországon. És hogy az elkövetők, ők nem habzószájú cukros bácsik, akikről 2 kilométerről látott, hogy elkövetők. És a bántalmazások döntő többsége a gyerek otthonában történik, egy mindenki által ismert bizalmi személytől. Tehát, hogyha valaki nekem azt mondja, és volt ilyen iskolaigazgató, ahova el akartam menni szintén beszélni a témáról, mert volt közöm az intézményhez, azt mondta, hogy ne arra, hogy ez nem aktuális. De akkor azért ott elég sok dolog volt a fejembe. Senki nem mondja, hogy ez nem aktuális. Senki nem fog veszíteni semmit, hogyha megnézi ezt a videósorozatot. Nagyon-nagyon sok kapaszkodója lesz annak is, aki érintett. Külön figyeltünk arra, hogy nagyon sokat szólok a közelállókhoz és a hozzátartozókhoz is, mert az is egy nagyon nehéz feladat. Hogyha mondjuk a párod érintett, akkor egy egészen más koordinátorrendszerbe kényszerülsz. Illetve, hogyha szeretnéd a gyerekedet biztonságban tudni, akkor nézd meg, izgalmas lesz.
Ivák Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál most velünk. Sok sikert a videó sorozathoz, érdeklődve várjuk majd az első epizódokat. Gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen.
Minden jót neked.
Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt most a beszélgetésünk Novák Bencével, hogyha esetleg menet közben csatlakoztál volna be, akkor mindenképpen ajánlom, hogy a legelejétől hallgass végig a teljes beszélgetést, számos témát érintettünk. Ma még lesz Partizán 8 órától, úgyhogy most csak rövidre búcsúzom tőletek, köszönöm szépen a figyelmet munkatársai nevében is, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.